Provokatőr. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr, hasonló felállásban, sőt, egész pontosan ugyanolyan felállásban, mint tegnap, viszont új témákkal, Bedő Dávid, szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Dévény István, szervusz!
Üdv!
És Dévény István írt egy dalt Bedő Dávidról, amit most előad nekünk, parancsolj István! Hát, amit tudod, átküldtél nekem. Amit YouTube-on átküldtél, bátran. Jó volt az? Írtam, hogy jó az.
Mondd csak. Az újságírói pályafutás tele van kihívásokkal, de mindenre 30 év tapasztalat se tudja felkészíteni az embert.
Jó, igazából nincs ilyen dal. Oké, a Fidesz frakció Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió éléről nemrég menesztett csatornaigazgatót jelöli az újonnan felálló független közmédia testületbe, míg a Nemzeti Média és Hírközlési Tanácsba Szabó Lászlót delegálná. Ez egy betű, ami lemaradt, csak így elég érdekesen esett ki a számból. A Mi Hazánk szintén megnevezte jelöltjeit, a megszüntetett hazajáró rendezőjét. Mojsz. Zoltán szánják a közmédia testületbe, Tóth Máté jogászt pedig a média tanácsba. A testület 9 fős paritásos alapon működik, 3 kormánypárti, 3 ellenzéki, 3 szakmai tag. A törvényi kizáró okok között pedig szerepel az elmúlt 5 évben folytatott közvetlen pártpolitikai tisztségviselés. És ezzel kapcsolatban Istvánnak van egy provokatív állítás. Ez most már tényleg van neki.
És azt nem mondhatom erre. Tudod, az NMHH-val nem lenne kompatibilis.
Na,
úgy pont az egész törvény, ahogy az...
Na, Dévényi nagyon ki van akadva.
Maki? Amúgy csak valami pozitívat is mondjak itt még az elején, hogy a Tóth Máté mekkora univerzális figura már, nem? Tehát, hogy bármi kell, Mi Hazánk már küldi is. Köztársasági elnök. Tessék, Tóth Máté. Média tanástag? Tóth Máté.
Nem nagyon nagy alnak rajta. Megjelenik egy új pozíció.
Valami, ez olyan, mint amikor így pecázol, nem? Tehát, hogy így mindig így ha beakad valami ennek a Tóth Máténak.
De aztán, hogy mindig egy Tóth Mátét fogsz.
Valami poziba csak
előbb-utóbb valami összejönnek.
Így van, és nagyon szurkolok neki természetesen. Szóval, hogy hát médiaháború újra töltve, amikor megjelent a új, már a Tiszaféle média szabályozás, már akkor is rengetegen sikoltoztunk, sápítoztunk, keseregtünk, hogy ez így nem lesz jó. Ugye ez a 3 kormánypárti tag, 3 ellenzéki tag, mármint parlamenti ellenzéki tag, és 3 szakmai tag. Már itt gáz az egész, mert ebből mi lesz? Lehetett sejteni, hogy valami ilyesmi, de ennél azért jobbra számítottam, de most, amíg kezd kialakulni, az végképp elkeserítő. Ráadásul már maga a jelölés, meg a jelölteknek, a jelölteket meghallgató szervezeteknek a kiválasztása is tele volt kérdőjelekkel. Tehát ugye a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, amelynek jó magam elnökségi tagja vagyok, nem delegálhatott képviselőt az új média tanács tagjait és elnökjeleit meghallgató eseti jelölőbizottságban, mert úgy lett megalkotva a törvény, hogy csak azok, akik ilyen-olyan eléréssel, meg az elektronikus média, úgyhogy a TV2, meg a Hír TV, az küldhet ilyen tagokat a Magyar Újságírók Szövetsége, és még jó néhány újságíró szövetség meg nem. És akkor erre mondták azt, hogy de majd akkor ott lesz, amikor a független közmédia testületbe kell majd tagokat küldeni, oké. De közben elmondtuk, hogy nem. A szakmai szervezetek elmondták, hogy nem. Tehát, hogy amint túl voltunk, hogy az se jó, de mindegy, akkor menjünk neki a következő fordulónak. Megvoltak a jelöltek, elmentek a szakmai szervezetek és a szakszervezetek, ugye itt az újságíró szövetségről, meg az egyéb újságíró szervezetekről van szó. Elmentek ennek a közszolgálati tanácsnak a ülésére, ahol majd kiválasztják azt, hogy kik lehetnek a jelöltek. Ahol közölték velük, hogy ja, köszönjük, igazából ennyi volt. Tehát, hogy ők már részt vettek azzal, és kinyilatották a véleményüket, hogy jelöltek valakit. Mert ők úgy értelmezték a törvényt. Ezek után a szakmai szervezetek, tehát ahol újságírók vannak, elmondták, hogy ők nem így gondolják, hogy erről szólna a törvény, nem így értelmezték a törvényt, de azt mondták, hogy de akkor ez így van. Ennek az lett az eredménye, hogy ebbe a testületbe nincs újságíró. Mert hogy az újságíró szervezetek által jelöltek nem kerülhettek be. Ez volt az alapja az elmúlt napoknak, meg heteknek a történése, és ez most mondom, ez most nem arról szól, hogy a Kossuth Rádióban milyen az adás, meg a közszolgálati televízió milyen lesz, meg az MTI, hogy lesz független, hanem ez az, ami majd irányít látja, vagy felügyeli ezeket a szervezeteket, és én azt gondolom, hogy azért ez elég fontos. És tudom, hogy ez eddig báb szervezetek voltak, hiszen mindig mindenhol fideszesekkel volt tele, és akkor ez is fideszesekkel volt tele, mert ugye nagyjából letükrözi ez a szisztéma azt, ami eddig volt, csak már úgymond kinyitja. Uh-huh. De hogy a három párt, meg a három kormánypárti, három ellenzéki, három szakmai, akik egyébként nem szakmai szervezetek bizonyos szempontból, abból hogy lesz normális közmédia felügyelet? És akkor erre az alapra jött rá, hogy az ellenzék igazából zsivány módon jól kicsesz a Tisza párttal, mert egy baromi jó csapdát állított fel, mert három olyan figurát jelölnek, ugye ebbe a közszolgálati testületbe, igen, akik azért nagyjából vállalhatatlanok. Siklósi Beatrix teljesen, Siklósi Beatrix vállalhatatlan.
Okay. Jó.
A Kossuth Rádió csatorná igazgatójaként, ami pusztítást végzett a közmédiában,
neki valami olyas...
Plusz egy kis ilyen-olyan.
Hírhamisítási botrányok.
Neki is, amit mondtunk a tegnapi műsor végén, hogy ő is egy olyan figura, csak neki a médiában végzett pusztítás miatt kellene szembenéznie. Itt van a Moly Zoltán, ugye, aki a Hazajárónak volt a alkotójáról. Beszélgettünk, hogy ezt műsor,
igen,
én valamelyes kedveltem, mindegy. De hogy ő a Kitörés Emléknapot szervező egyesületnek az alapítója. Hát azért az se az a renomé, amit így az ember azt gondolja, ő feltétlenül jó lesz. És aztán a KDNP pedig elővette, még meg kell keresnem, hogy Marti Zoltánt, aki 2024-től a kormány, nem, őszi, 2024-től 2025-ig a őszig az MTVA online igazgatója volt, Lánci Andrást váltotta. Egyébként azt mondják róla, hogy egy jófej fiatal srác, meg egyébként voltak jó dolga is, de könyörgöm, hát ez a jófej fiatal srác volt Lánci András utódja az MTV online igazgatói székében. Úgyhogy a Fidesz most, vagy a Fidesz KDNP és a Mi Hazánk most azt játsza, hogy ebből valakit meg kell szavazni az országgyűlésnek, a tiszás többségnek. Megcsinálhatják azt is, hogy egyiket sem. Azt nem tudjuk, hogy mi jön utána, mert ugye én magam ilyen mélységében nem ismerem a törvényt, és még lehet, hogy az is benne van a pakliban, hogy egyébként a törvény alkotó se volt felkészülve arra, hogy ilyen történik, tehát hogy nincs további fordulója ennek, vagy nincs meg az előírás, vagy az a leírás, hogy minek kell, hogyan kell következnie, de semmiképpen nem jön ki a jól a Tisza abba, hogyha azt mondja, hogy egyik jelöltet sem szavazza meg. Mert akkor, és hol tartunk megint? Az elcseszett médiaháború újabb fejezetében, amikor a pártok szórakoznak azzal, hogy a közmédia fölött így úgy amúgy, és tudtuk, hogy ez lesz, elmondtuk, tojtak rá, itt vagyunk. Siklósi Beatrix.
Hát ugye rákényszeríthetik a kormánytöbbséget arra, hogy nyílt konfliktusban ebbe belejálljon, és elutasítsa a jelöltet, és aztán arra rá lehet húzni, hogy politikai boszorkányüldözés és elnyomásvád. Hát vagy kénytelenek elfogadni, és akkor legitimálják a múlt legvitatottabb figuráit. Ez
ügyes. Ez egy ügyes csapda szerintem egyébként az ellenzéktől.
De teljesen igazad van abban, hogy végül is mire számítottak ebben a helyzetben. Tehát lehet-e függetlennek nevezni egy olyan testületet, amelybe a pártok nem konszenzusos szakembereket, hanem legkeményvonalasabb politikai komisszáriaikat jelölik. Mert ha viszont ilyeneket jelöltek, akkor a tiszás jelölt is kénytelen lesz a lehető legtiszásabbnak lenni egy elvileg független szervezet esetében, ami egészen borzalom. Uh-huh. Egészen borzalom.
Ott lesz három tőrőmetszet Mi Hazánk KDNP Fidesz, három tőrőmetszet tiszás, meg három olyan tag, akik egyébként nem annyira újságírók, vagy egyáltalán sem.
És még fogják. Talán bennük bízna meg leginkább, könyörgöm, az ember.
De mi a bánatot keresnek egyébként a pártok a közmédiánál, nem? Közmédia körül. De amin, morc vagyok.
Jó. Te is morc vagy.
Nem nagyon tudok ehhez igazából mit hozzátenni, azért itt két szakmabelivel ülök, akik azért elég alaposan ismerik ezt a szektort, és látják a hiányosságokat, meg a problémákat, és szerintem azért szépen összefoglaltátok ezt a problémát. Nyilván politikailag ez egy... valóban egy csapda most a Tisza számára, én azt gondolom, hogy nem fog. Eddigi tevékenységüket elnézve szerintem nem fogják megszavazni egyiket sem, és azt fogják mondani, hogy akkor jelöljetek értelmes embereket, legyetek kedvesek. Én szerintem az se lenne ördögtől való, hogyha módosítanák a törvényt, és törölnék az egész pályáztatási folyamatot, és ezt újra gondolnák, és belátnák, hogy ez nem volt egy jó megközelítés, mert ahogy ti is mondjátok, valóban nem lehet a közmédia közelében sem pártpolitikus. Szóval, hogy ez teljesen egyértelmű. Főleg nem olyan emberek, akik az elmúlt évtizedekben egy az egyben felelősek azért, hogy egy ilyen propagandagépezet létrejött, és magyar uszítottak magyar ellen, és közpénz 100 milliárdokat költöttek el arra, hogy hazudjanak és gyűlölködjenek. Szóval ez teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen emberek egyáltalán a közmédia közelébe legyenek, nem, hogy egy olyan testületben, ami örködik az elvile a függetlensége fölött.
Tiszta agyrém.
Teljesen abszurd. Arra nem is beszélve, hogy hogy fogja érezni magát az a három jó értelembe vett szerencsétlen, akit
akkor megy a ostoba politikai bohahézás.
Hat persze. Ilyen politikai jelölt fog egymás torkának esni nap, mint nap.
Na, de azért kíváncsi lennék, ha mondjuk a Szabó Laci véleményére a Siklósiról.
Bevédeni. Most a bevédések, hát erről beszéltünk tegnap is.
Hát simán akkor inkább azt mondom, hogy nem a nyilvánosság előtt vagyok kíváncsi.
Ja, hát ugye elmondom neked.
Kíváncsi lennék.
Csak mondtad, hogy visszavonni vagy módosítani a törvényt. Van itt egy nagyon súlyos problémá Tisza szempontból, az augusztus 31, ami már nagyon itt van, addig meg kell születnie ezeknek a döntéseknek, mert hogy ez az uniós pénzek hazahozatalának időponti határvonala, és a közmédiának az átalakítása az feltétel ebben a történetben. Úgyhogy itt most még csak tűzoltásra sincs lehetőség, kész. Ez a nagy rakás trutyi, így ahogy van, a nyakunkba fog borulni. És majd kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezek a testületek, amelyek majd ezekkel a figurákkal állnak föl, mennyire fogják befolyásolni a közmédiának a tevékenységét. Mert nem tudjuk, ugye, hiszen erre nem volt eddig minta, mert a Fidesznél nem kellett, azt csinálták maguktól. De ők fogják gyakorolni a felügyeletet és nem tulajdonosi, hanem, hogy mondjuk ezt ilyen közpénzes történetben, minden a tulajdonosi jogszerűségeket is, azt tudom, hogy nagyon béna megfogalmazás volt, elnézést. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ráhatással lesznek arra, hogy például ki lesz majd az MTVA-nak a vezérigazgatója. Meg ilyenek. Ilyen kis apróságok. Mert ugye most idéglenes vezetés van.
Maradunk a médiánál, Kossuth Rádió, Navracsics?
Jó van, az átvezetés.
Teljesen igaza volt Navracsics Tibornak, amikor Benyó Ritával beszélgetett, és azt mondta, hogy ha ő felelős, mert Navracsics a 16 évért politikusként, akkor a riporter is felelős az elmúlt 30 év újságírásáért, és ebben teljesen igaza van, és mindannyian ezt így is gondoljuk. Ugye azért téves ez a párhuzam, téves egyenértékűség, mert egy politikust, egy uniós biztos, döntéshozói pozícióban lévő intézményes és közjogi hatalommal bíró személyt összetéveszteni azzal, hogy az újságírói szakma kollektíve hol tart, az hát ez több, mint abszurd. Hát ez több, mint, tehát hogy az a helyzet, hogy sajnos nem tudom, mert elég későn érkezett be hozzánk a hír, ugye most hétfőn vagyunk, 17 óra 48-kor, és nem tudtam meghallgatni Benyó Rita reakcióját erre, de hát a kikérem magamnak, és ennek a hamis párhuzamnak a felmutatása a minimum ilyenkor egy ilyen helyzetben, hogy az ország jövőért, sorsáért dolgozó és azért felelősséget vállaló döntő pozíció, döntési pozícióban lévő politikus, ha kiesik egy ilyen a száján, hogy a közbeszéd állapota éppen milyen, ami egyébként a politikától sem áll távol, de hogy a médiában ez hogy csapódik le, hát az nagyon kíváncsi vagyok, mindegy, remélem, hogy hamarosan lesz interjúm Navracsicssal, és akkor megkérdezhetem, de akkor ti mit gondoltok? És egyetértetek, hogy igaza van Navracsicsnak.
Nagyjából összefoglaltál minden, Tamás, amit ezzel az üggyel kapcsolatban el lehet mondani. Tényleg abszurd. Szóval, hogy én sem láttam az adást, én csak reménykedni tudok, hogy Benyó Rita keményen visszaválaszolt erre az abszurd felvetésre. Tényleg nem nagyon lehet mit mondani erre az egészre, főleg azok után, és akkor most ugye ígértem a tegnapi adásban, hogy elmesélem ezt a történetet, ezt a Hódmezővásárhelyi történetet.
Ja, tényleg,
ugye itt van ez a, mi a nevük, polgári demokraták? Valami ilyesmi,
PD,
igen.
Jó az.
Szóval itt vannak ezek a polgári demokraták, pontosan, akiknek célja a jobb oldal megújítása, és a hát kezdeményezni tulajdonképpen a párbeszédet, beszélgetéseket a különböző felek között, hogy itt az árkok be legyenek temetve, amik hát itt mágikusan megjelentek ebben az országban az elmúlt három évtizedben. Na most Ferenc Orsolya tegnap ugye meg lett hívva a polgármester úr által, Márki-Zay Péter által Hódmezővásárhelyre, egy közös beszélgetésre, ahol négyen beszélgettünk volna az ország állapotáról, politikáról, minden egyébről. Vona Gábor, Márki-Zay Péter, Ferenc Orsolya és én lettem meghívva. Nagyjából 3 héttel ezelőtt történt ez a meghívás, mindenki elfogadta ezt a felkérést, és hát mit ad Isten, tegnap 2 órával a panelbeszélgetés előtt Ferenc Orsolya lemondta ezt a beszélgetést egy nem publikus családi okra hivatkozva. Most nekem azért elég abszurdnak, amellett, hogy amit Navracsics Tibor is mondott, már önmagában teljesen abszurd, azért ez is egészen furcsa, hogy egy új párt, vagy egy új közösség, ami a zászlójára tűzi azt, hogy ők majd leülnek mindenkivel beszélgetni, az így indul. Mármint én nem vártam tőlük többet, meg más természetesen, mert én akárhányszor felkértek engem arra, hogy leüljek egy fideszes politikussal beszélni, az esetek 98%-ában az lett a vége, hogy a fideszes politikus lemondta, mert ők egyszerűen nem tudnak helytállni egy olyan közegben.
Tehát mondjuk 10 megszervezett vitát volt, és akkor 9-szer lemondta a fideszes politikus.
Most mondtam egy nagy számot.
Ja, de azt hiszem, hogy tényleg.
Megmondom őszintén, hát hány volt. Egy kezem meg tudom számolni, hogy hány olyan vita volt, ahol ott volt fideszes politikus. És ebből kettő az 5. Hogy hívták azt a fantasztikus festet? Tranzit. Tranziton volt. Oda szívesen jártak természetesen. Fideszes politikus. De mindenhol máshol az történt, hogy utolsó pillanatban lemondták, és nem voltak hajlandóak megjelenni, valami kamu indokra hivatkozva. Egész egyszerűen nem tudnak szembenézni azzal. És pontosan tudják, hogy ha leülnek 3 olyan emberrel, mint amilyen a Márki-Zay, a Vona meg én, akkor az annak abban nem lesz sok köszönet. És szóval ennyit róluk. Én nem tudom, hogy hova halad ez az egész polgári demokraták. Szerintem sehova, szerintem nem képesek új pártot grundolni a Fidesz maradékából, egész egyszerűen azért, mert szerves részét képezték az elmúlt 16 évnek. Navracsics Tibor ennek a kormánynak 16 évből 12-ben minisztere volt. Ott ült a Karmelita Kolostorban egy asztalnál Orbán Viktorral, és befolyásolta azokat a döntéseket, amik nap mint nap magyarok millióinak az életét keserítette meg. És ezek után ő azt mondja, hogy annyira felelős érte, mint egy újságíró a teljes média szakmáért.
Hát Ferenc Orsolya, az nem tudunk hozzászólni, mert ahogy Tom is mondja, tehát, ha ő családi okokra hivatkozva mondja le, akkor azt el kell fogadni, reméljük, hogy minden rendben van, és hogyha nem, akkor meg reméljük, hogy rendben lesz. Úgyhogy nekem, vagy én maradok Navracsicsnál, aki ugye ő volt az emberarcú fideszes, nem? Az európai emberarcú fideszes, és akkor. De ezt a nyomorult szétkenését a felelősségnek, amit itt a Benyúri Távol csinált, tehát hogy én a Mencer Tamást az 1000-szer jobban becsülöm, mint a Navracsicsot. De még a Lázárt is. Tehát tényleg bármelyiket, akire ilyen undorral gondolok. De így van. Adának is azt mondják, hogy már pedig én itt. Tehát még a Havasi Bertalant is többre nézem, mint Navracsicsot. Tehát ez, amit előad, így időnként így egy kicsit így kikacsint.
Kis asszézik, ja, vissza.
Mindezt a visszavonulása után. De jó, persze mindenki akkor vonul vissza, meg oda-vissza, amikor akar, de hogy igen, akkor gyorsan vissza a mainstreambe, akkor 3-4 napig megint ugyanazt tolja, mint a többi fideszes, aztán megint előjön valami, akkor megint vissza, és ez aztán tényleg a csúcs. Tehát, hogy egy hatalomban lévő ember azt mondja azoknak, akik a hatalmi hierarchiában, ebben a feltételezett társadalmi hatalmi hierarchiában lényegesen alatta vannak, hogy együtt hoztuk össze. Vacak lett? Nem mondom, hogy milyen szót szerettem volna, de ezzel kezdődik. Amit a Fidesz csinált nektek? Te is benne voltál. Tehát együtt csináltuk. Ez teljesen felháborító, és ez a pártszakadás, vagy nem pártszakadás, hát én Havasi Bertalanra tudok hagyatkozni, azt mondja, kizárt a pártszakadás, a Fidesz teljesen egységes és kiváló állapotban van. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya a Fidesz nagyszerű tagjai, akik fantasztikus munkát végeznek a pártban, és a sikereinkben, valamint a felelősségünkben is 100%-ig osztoznak. A vége jó. Ez a felelősségünkben is 100%-ig osztoznak, és ez még rímel is arra, amit Benyólitával próbált művelni Navracsics Tibor. Viszont egyébként most, hogy felolvastam hangosan, ez majdnem olyan, mint egy Trump beszéd, nem? Kiválók vagyunk, fantasztikus minkát végeznek, nagyszerű tagjai, remek, nem, de ez csak ilyen mellékszál, hogy most van ezt a Havasi túl pörögte, de szerintem olyan szinten pörögte túl, hogy ez irónia. Most elkezdtem megfejteni ezt a 3 mondatot, vagy 2 mondatot. Szóval, hogy lesz pártszakadás, igen.
Ja, meg szünet is.
Kérdés, hogy mekkora.
Magyar Péter neki buzdult, ugyanis a paksi erőműnél történt felajánlások sikerére hivatkozva felvetette, hogy a hazai tőkés osztály önkéntes alapon szálljon be az október 23-ai állami ünnepségek finanszírozásába is, és a megkeresett nagyvállalatok közül egyedül Tiborcz István érdekeltsége. Ez a Budapest Group reagált érdemben, közölték, hogy ez a CSR stratégiájuk beteg gyerekekre és helyi célokra fókuszál, rendkívüli helyzetekben segítenek, Árvíg vagy Paks, de állami rendezvényeket eddig sem támogattak, és ezen
viszont fel tudnak ajánlani változtatni. Több százezer négyzetméter irodahelyiséget szervezőknek.
Havasi Bertalan szerint a felvetés kormányzati alkalmatlanságot mutat, hiszen a vállalkozók az adóikkal már hozzájárulnak a költségekhez, és akkor a provokatív állításom, Tiborcz Istvánnak kellene fizetnie egyedül az október 23-ai állami ünnepséget, vagy ha nem, akkor el lehet hagyni ezt az országot. Be lehet vonulni a börtönbe.
Az már mindjárt.
No.
Teremtsünk
hadisarc, polgári adózás.
Ebből hagyományt, hogy ne kelljen mindig a miniszterelnöknek külön szólnia, hogy létezik társadalmi felelősségvállalás, ugye ezt írta Magyar Péter. Fú, ez nekem nagyon rossz ízű ez az egész.
Meg furcsa. Én nem tudom, hogy ez honnan jött, és miért. Amúgy azzal az állításra egyetértek, hogy Tiborcz Istvánnak be kéne fizetni a teljes vagyonát a kasszában.
Az kétségtelen egyébként, mert emberünk önállóan egy fillért nem tett hozzá ez a sztorihoz.
Minden pénze, honnan tudjátok? Minden pénze menjen a
hazaárulók, honnan tudják?
Sejtjük, tudod, sejtjük. Azért elnézve az elmúlt 16 év szerződéseit, szerintem nem sok. Nem sok volt, amit a piacról saját maga szerzett meg. Na mindegy. De nem értem teljesen, hogy ez honnan jött ez az ötlet, hogy akkor most a vállalatok így segítsenek be. Mert én nem vagyok nagy barátja amúgy így.
Hát ez egy állami ünnep.
A kőből jött. A kőből.
Ez nem egy céges csapatépítő. Hogy
a fenéküszöb,
de lehet, de?
A fenéküszöb építésből jött, mert hogy ott milyen jó, értem. És ezért kommunikációs ez szempontból.
Csak azért van nagy különbség a között, hogy mondjuk egy ilyen krízis helyzetben, amikor tényleg az egész országnak össze kell fognia annak érdekében, hogy elkerüljük a katasztrófát, beszállnak cégek segíteni, meg a között, hogy van egy állami rendezvény, amit minden évben van. És egy relatív jól, én azt gondolom, hogy az október 23 az egy relatív jól tervezhető ünnepség, ami nem hirtelen jön, hanem úgy látjuk viszonylag előre azt, hogy az lesz.
Én azt gondolom, hogy vannak azért olyan ügyek, amikor ezt a gazdasági elitet sarokba lehet szorítani, tehát Mőszárosékat, Szijjékat, Orbán Győzőt, és abszolút. Akkor rájuk ripakodni, ez egy win-win helyzet ilyenkor Magyar Péternek, hozzá követ haverra, és akkor kiderül, hogy hazafi vagy-e, vagy nem. Igen, ez a probléma, hogy itt hát, tehát ebből nagyon könnyen ki lehet azért sasszézni, mert itt vissza tudják lőni azt, hogy figyelj, te meg amúgy kormányzol, tehát ez egy állami ünnep tényleg, és akkor megvárjuk azokat az ügyeket, amikor majd küldjük a követ. Ide most nem kívánunk követ küldeni, de Magyar Péter látványosan ugye a fideszes politikusokra ráfordult, üti őket a parlamentben, és minden parlamenten kívüli tevékenységében pedig üti az előző elitet, és teljességgel mindegy számára, hogy mi a tartalom. Mert nem szól másról. Én azt gondolom, ez az egész taktika, ez az ostorozás, minthogy a későbbi gazdasági bajok idején majd a már választók fejébe elhelyezett kis gondolatot megbirizgálja egy picit, és akkor senki nem azzal fog foglalkozni, hogy akkor te most hogy kormányzol, vagy hogy miért drágább a paprika, hanem aha, ja igen, az oligarchák, tehát amíg lehet, amíg be nem üt a krak, minden alkalmat ki fog használni arra, hogy üssön. Ez még a Puzsér Robertnek nem is tetszik. Mert mondom, a későbbi bajokat készíti elő.
Tényleg ez a fenéküszöbös kősztori akar itt a második epizódba fordulni, de nagyon ritkán sikerül jól a második rész. Általában rosszabb szokott lenni, mint az első epizód. És
na mondj egyet, mondj egy ilyen filmet.
Terminátor.
Mi a Terminátor 2 sokkal jobb.
Ezt mondom, sokkal jobb.
Na, István, én szerintem a Die Hard 2 is jobb, mint az egy.
Miért?
Sokan vitatják.
A Visszajövőbe 2 is jobb, mint az egy.
Visszajövőbe 2 is jobb, mint az egy.
A Star Wars 2 is jobb, mint az egy.
Na, a Birodalom Visszavág.
Birodalom Visszavág sokkal jobb.
Mi van?
A lépegető kigóké, tehát azt imádom, azt akár hányszor meg tudom nézni, és gyerekkoromban lépegető parancsnok akartam lenni. Annyira menő az a csávó, hogy ott ki, hogy lehúz. Na mindegy.
Ezt most elképzeltem, és el is felejtettem, hogy...
Miről beszélünk
kéne,
mi?
Hogy mondanod kéne. De amúgy tényleg sok van.
Jó, sok van, oké, okay. De van ez a mondás, a második rész, és ez most egyből belekötöttetek. Na jó, akkor igen. Jól lebuktam.
Jurassic Park 2 sokkal rosszabb, mint az egy.
Ez így van. Ez így van, ez jó példa.
Igen. A Barátok közt második része milyen volt?
Na, mint az első.
Hogy ott csak javulás lett. Na, hogy szóval, hogy szerintem ugyanaz akar lenni a történet, ilyen kommunikációs csata, amit nagyon könnyű megnyerni, ha a megszólító cégek azt mondják, hogy hát már pedig nem, hogy ahogy a Tibor cége is reagált, akkor nagyon könnyű azt mondani, hogy nem érdekli őket október. Ezek a nagy nemzetiek, nagy évbe tesznek október 23-ra, semmit nem jelent ezek a forradalom, tessék. Ha meg támogatják, akkor meg elő lehet venni ugyanazt a forgatókönyvet megint csak, és azt mondani, hogy oké, de ez nem búcsú cédula. Október 23-a nem jelent nagy búcsú cédulát, és akkor Magyar Péter. Nekem ami nagyon-nagyon aggályos ebben az egészben, az, hogy talán furcsa lesz elsőre, hogy nekem a foci párhuzam jutott eszembe, hogy Orbán Viktor neres uralkodása idején volt az, hogy boldog-boldogtalan támogatta a focit, meg odautalta a TAU pénzeket, hogy mutassa azt, hogy az ő szándéka a kormányzat felé, a hatalom felé, az pozitív. És ha nem vettél részt ebben az össznépi nem kimondott játékban, akkor egyből a gyanú fénye vetült rád, vagy a gyanú árnyéka vetült rád, hogy
te nem is szereted annyira. Nem,
választani kell.
Egy pillanat még. Sőt, azt nem tudjuk, hogy így volt, vagy így lett volna, de azok a cégek, amelyek nem szálltak be itt az általános foci támogatásba, azok azzal néztek szembe, úgy gondolták, hogy azzal néznek szembe, hogy esetleg majd a NAV vizsgálatoknál esetleg előrébb veszik őket, esetleg majd olyan vizsgálatok is sorra kerülnek, amelyek egyébként nem feltétlenül lett volna az ideje. Ettől tartottak.
De nem az ellenőrzés, nem. Pont az, hogy ezek a közbeszerzések.
És a közbeszerzések, pont ezt akartam mondani. Ráadásul kimaradnak a jó kis
inkább pénzes bulikból. Inkább ez szerintem.
És ezért mindenki lelkesen támogatta a focit, és én ezt érzem itt is egy kicsit, ilyen kicsit nagyon, hogyha most valaki nem száll be október 23-a támogatásába, és egyébként a magyar államnak legyen már pénze annyi, hogy megrendezzük ezt a rendezvényt, nyilván menne a dolog egyébként, csak
de
pont ez egy ilyen kommunikációs húzás.
Igen.
Csak tehát, hogy most megint
túl sok a bluff, de nem?
Megint ezt az árnyékát érzem ennek, a negatív árnyékát érzem ennek, hogy majd most elkezdenek agyalni azon cégek, és nem a főneres cégek fognak ezen agyalni, mert ők tudják, hogy ők benne vannak, ott vannak a frontvonalban, hiszen látjuk, hogy zárják ki ugye a közbeszerzésekből a Mészáros cégeket, a Tiborcz féle cégekkel is, hát nagyon egyszerű, mert a Fidesz megásta a saját csapdáját, és bele is esett megint, mert hogy a tőkealapos sztori az kizárhatóvá teszi ezeket a cégeket, kész. Kellett nekik tőkealaposkodni, ugye? Uh-huh. De hogy a többi cég, akik egyébként nem neres cégek, mert nem, most akkor ott vakaróznak, hogy most mit csináljunk? Támogassuk, ne támogassuk, szálljunk be, ne szálljunk be.
Tudják azért, hogy ez elsősorban nem nekik szól. Én azt feltételezem.
Oké, csak a régi minta, mint a tegnapi adásban is beszéltünk. Nem volt olyan régen, és mintha a régi mintának lennének a jelenben is tapintható elemei.
Én nem gondolnám ezt ennyire túl, szóval én ugye az elején mondtam, hogy nem teljesen értem ezt az egészet, szóval én nem is tartom katasztrófának ezt. Én szerintem azért elég gyakran történik az Magyar Péter miniszterelnök úr személyében, hogy így gondol valamit, és így kiírja a Facebookra. És így különösebben nem gondol bele így a következményeibe. És
de a társadalom meg, viszont ott áll, hogy
igen, persze, értem, ezzel? Igen, csak azt próbálom mondani, hogy szerintem nincs egy ilyen mögötte stratégia, hogy akkor így próbálják listázni a cégeket, meg így próbálják.
De én ezt nem is mondtam.
Nem,
azt mondtam, hogy a cégekben megszületik ez a gondolat, hogy
igen, most, értem, igen.
Hogy abszolút. Lehet ezt jól kezelni, ezt a helyzetet.
Abszolút. Szerintem, és sokszor az van, hogy 10-ből 9-szer olyat mond ilyenkor, ami hirtelen eszébe jut, ami politikai kommunikációs szempontból tök jó, és néha mellé nyúl és mond olyat, ami így annyira nem fekszik, és ez talán egy ilyen eset volt most. Ugyanakkor, amikor Tibor cégét lehet ütni, az mindig jó. Szóval, hogy én annak mindig örülök, de értem azért ezt a gondolatmenetet is, amit te itt felvázoltál, hogy lehet egy ilyen megfontolás a cégek fejében is, hogy akkor ez vajon egy hasonló rendszer képítését jelzi-e. Reméljük, hogy hiszen nincsen.
Te is azt mondtad tegnap, hogy látsz ilyen a személykultusz...
Igen, a személykultuszban abszolút. A személykultuszban
szárnyba szökkenésének gyanús előjeleit vélet felfedezni Magyar Péter működésében. Miért ne gondolhatnák ugyanezt a cégvezetők, a tulajdonosok, miért ne gondolhatnák akár komolyabbnak is a helyzetet?
Persze. Tehát a erközeli gazdasági elit pontosan tudja, hogy politikai hátszéllel tudott meggazdagodni. Ez... számukra talán a napnál is világosabb, és szerintem sokunk számára is. Amikor a hatalom belenged mondjuk egy ilyen elszámoltatást, akkor közben lehetőséget ad mondjuk a társadalmi hasznosságra, ezt mondjuk hívjuk így. Az a bűnbocsánati cédula. Ez már a történelemmel játszott más is. Itt most nagyjából erről van szó, hogy mutasd meg, hogy mennyire vagy hasznos. Csak amiről mi beszéltünk, hogy a személyes kegy helyett jó lenne a jogbiztonság ebben az országban. És ilyenkor jön el a fő kérdés Magyar Péter számára, hogy amiről az előző adásban beszéltünk, hogy egy érzelmeiben felkorbácsolt, felajzott tömeg, aminek van egy jogos elvárása, azt szolgálom ki, és azt csak egy feudalizmusban tudom megfelelően kiszolgálni, nem egy polgári demokráciában. Tehát, hogy merre mozdulok? Demokrácia irányába, jogbiztonság, fizetsz adót, ez a dolgod, és akkor nincsenek ilyen nyomásgyakorlások, szóban sem, vagy pedig egy ilyen feudális hűbérességi logika mentén, hát úgy kérsz, hogy egyúttal védelmet is kínálsz a számára, még ha ez nincs is kimondva. És Orbán sem mondta ki. Orbán sem mondta ki soha, de úgy valahogy mindig mindenki értett. Tehát ez a függésnek a klasszikus dinamikája. Tehát a gazdasági szereplőket folyamatos bizonytalanságban tartsák, hogy ne nyugodjanak meg, mindig lesznek ilyen önkéntes tesztek, de mondom még egyszer, szeretném jelezni, hogy ez a feudalizmus. Tehát értem, hogy ilyenkor acsarkodva mindenki azt mondja, hogy igen, már pedig nekik már fizetniük kell, és tökre értem, és tényleg tök jó lenne, ha abból a vagyomból, ami ugyan törvényesen, de mégis törvénytelenül, én mutatom a macska kaparást, mielőtt perelhető leszek, jutottak hozzá nagyobb vagyonokhoz, törvényesen, de ügyeskedve, az valamilyen formában visszavándorolna, csak ha ez ilyen pszichológiai nyomásgyakorlással történik meg, az egy olyan hatalmat adhat Magyar Péter kezébe, és látja is, hogy ez működik, aminek tényleg beláthatatlan következményei vannak, ha már beszéltünk itt a Visszajövőben című filmről, mert ott is ez gyakran elhangzik. Annak tényleg, mert akkor azt fogja érezni, hogy neki tényleg a komment falon elég, vagy mit tudom én, ilyen kiszólással, sajtótájékoztatós kiszólással kormányozni. Mert azzal is képes milliárdokat mozgatni a félelemkeltésre. És mert félelemkeltésből aztán mi következik? Hát,
tényleg semmi szükség erre. Erre aztán végképp nem erre az október 23-as kommunikációs
történetre. De ez nem október 23-ról szól.
Tudom, csak
ez a csicskítás.
Csak tényleg nincs szükség rá, mert csicskulnak önmaguktól is, hiszen látják, hát dehogy nem, a Duna aszfalt most jelentette be, hogy ezt a afrikai strádára szánt pénzt ezt visszafizetik. Az NK-nál is látjuk azt, hogy visszafizetik. Egyre többen jelentkeznek. Majd ha elindul a vagyon visszaszerzési hivatalnak a működés, és már ott lesznek az első ügyek, vagy hogyha börtönbe kerülnek az első ilyen hankószerű figurák, ez így remélem elég ezért volt, PC volt, akkor még jobban beindul ez. Tehát amikor kézzelfoghatóvá válik az, hogy az a bűn mennyiség, amit maga mögött, vagy magán cipel a Fidesz, vagy a NER, hogy annak következménye van, na onnantól indul a becsicskulás. És ezért nem látom ennek értelmét.
Magyar Péternek most rendet kell
tenni. De lehet, hogy tényleg az van, amit Dávid mondott, hogy ez most így jött.
Nem. Magyar Péternek rendet kell tenni a saktáblán. Tehát itt van egy gazdasági hátország, amelyhez tartoznak cégek, oligarchák, stb. Tiborcz nyilván rögtön jelezte, hogy én vagyok az Orbán oligarchája. Hagyjál békén engem. De nagyon sok olyan cég van, akiknek kevéssé van ilyen kötődésük, például nem rokonok, és nincsenek olyan papírok a háttérben, amivel akár a haragja utolérheti őket Orbántól, vagy mondjuk kevesebb pénzeket mozgattak meg, vagy ne adj Isten, egyébként nem is ebből szerzett vagyonról van szó, hanem szabályos eljárások keretében. Na mindegy. És itt szerintem ez arról szól, hogy akik beállnak a sorba és tényleg adnak, onnantól tudja Magyar Péter, hogy ők az én embereim. Mert ha azt látja, hogy egy Trombita fesztiválon világi Oszkárral poharazgat Orbán Viktor, és ezzel üzen a sajátjainak, hogy srácok, nyugika van, van mögöttem több milliárd forint, nem kell itt aggódni, nem kell kiugrálni, nem kell engem elküldeni a sunyiba, hanem majd visszatérek. A lóvéval együtt hozom a lóvét a táskában. Magyar Péternek is valamit villantania kell, csak mögötte még nincsenek ilyen oligarchák.
De mögött van a hatalom.
Értem, de akkor is ő
nem
most...
Nem is akármilyen, hát két, durván két harmadik
hatalom. De Magyar Péter is tudja, hogy milyen pénzek vannak kimentve, milyen lóvék vannak a háttérben, nem tudja, hogy a vagy tudja, hogy a gazdaság milyen állapotban van, és előbb-utóbb lehet, hogy szüksége lesz annak az irdatlan vagyonnak bizonyos százalékára, hogy egyes problémák, gazdasági problémákat megoldjon. Mondom, szerintem ez egyszerűen egy toborzás most a részéről. Lengeti a zászlót, és akkor tegye fel a kezét, aki velem van.
Én megmondom őszintén, szerintem ezt túl gondolod. Minden tiszteltel. Szerintem ezt túl gondolod. Nagyon bízom benne, hogy túl gondolod, és nincs ilyen mögötte, mert akkor elég nagy bajba vagyunk, hogyha ez a hipotézised valóra válik. Mert,
hát, vagy már ez van. Na jó, mindegy. Persze, nyilván nem tudjuk, hogy mi van, csak ő pontosan tudja, Magyar Péter is, hogy október 23-át nem így, nem ilyen formában kell. És ő azért nagyon... Bár úgy tűnik gyakran, hogy impulzívan csak úgy beleböffent a nagyvilágba dolgokat, egy ilyen ötlet mögött egészen bizonyosan kigondolt stratégia van, hogy ezt miért csinálja.
Szerintem nem mindig. Tehát igen, részben egyetértek veled, nem tudok statisztikát mondani, mert ez az életben nem fog kiderülni, és talán Magyar Péter sem tudja, de hogy 10-ből 10 nem ilyen tudatosan megszervezett, hanem ebben vannak ilyen impulzív bejelentések is. Most te megint csak a Polgár Judit történetre tudok hivatkozni, az pedig biztos, hogy nem volt megszervezve, mert abból lett egy
akkora purpár. Államtitkárok végkielégítését nem akartak kifizetni. Az is ugyanez volt. Bemondta random, hogy ők nem lesznek kifizetve, ki lettek fizetve, mert nem lehet őket nem kifizetni. Sajnos. De. Szóval, hogy van nála azért szerintem elég sok ilyen, és a legtöbb bejön, de van
a van
nála.
A kormánynak holtjátéka. Tehát, hogy nem mindig arra is úgy, ahogy az ilyen tervezetnek, meg szervezetnek látszódik. Csak tényleg az egésznek a végkicsengés az számomra nagyon negatív ennek a október 23-ásnak. Mert ráadásul a fókusz valószínűleg az ügynök aktákon lesz.
Igen. Kíváncsi, várjuk.
Megszólaltak a hatóságok az augusztus 20-ai ünnepi közbeszerzés ügyében. Ugyan erről nem beszéltünk, vagy nem beszéltük meg, hogy ezt a témát érinteni fogjuk, de azt hiszem, hogy október 23-ánhoz csatolhatjuk, de lehet, hogy csak bedobom ide nektek, aztán igazából mehetünk tovább valami más témára is, pláne, hogy az utolsó blogban majd akartok a vidékjárásotokról beszélni, mind a ketten érintettek vagytok benne. Ugye eredetileg egy 17,5 milliárd forintos augusztus 20-ai program volt Balázs Gyulához köthető Lounge csoporttal, aztán a Hard Rockkal sikerült az államnak időszűkében megegyeznie. Én hallottam ilyen háttérsztorikat, hogy oké, ez ilyen mutyinak tűnik, meg olyan közbeszerzést írtak ki, hogy kizárólagosság, íze, stb. De hogy tényleg annyira szorított az idő, hogy nagyon sokan, akik előtt egy másik rendezvényt csináltak, azok nem is aludtak, hanem rohantak át, és szervezték az újat, mert annyira nincs ember. De nyilván ez is annak köszönhető, hogy ezt a rendezvényszervező iparágat, ezt legyalulták a Balázsék. Tehát mindent ők nyertek, tehát baromi kevés hozzáértő ember maradt egyáltalán a piacon. Tehát ha van valami nagy országos rendezvény, ami tömegeket mozgat meg, akkor muszáj ugyanazokhoz nyúlni lényegében, úgyhogy Balázsék átmentették a Hard Rockhoz, vagy a Balázshoz köthető emberek átmentették magukat a Hard Rockhoz, nettó 3,1 milliárd forinttal megnyerték ezt a pályázatot, de hát mindenki kiakadt, hogy most megint ugyanaz a mutyi megy, mint régen. És igazából azért is hoztam be, mert az István kim volt az augusztus 20-ai rendezvényen, amikor fellődöztek mindenféle dolgot az égre, és azt mondtad, hogy akkor szél volt? Akkor a szél volt, hogy életveszélyben érezted magad, és emiatt le kell mondani a Magyar Péternek, ezt mondtad István.
Na, akkor mindig így végig gondolom a pályafutáson, mint a tegnapi műsorban is, hogy miért, hogy? Ívelhetett volna felfelé is, de
igen, olyan jó.
Ez lett belőle. Mindent megtettem, ez lett belőle. Na, hogy...
Lehetnél a közmédiánál.
Amúgy azért mentem ki, én az emberekre voltam kíváncsi, nem a tűzjátékra, én az utolsó tűzjátékot úttörőként láttam. Itt Budapesten, mert
Csillebért... Az őrtűzijáték közben emberek arcába bámul.
Csillebért... De hát kíváncsi voltam, milyen a hangulat, mit tudom, valami kis pillanatképet szerezni ebből az egészből, de már későn mentünk, úgyhogy a Szabadsághídig jutottunk, és tényleg akkor a... Ugye késve kezdődött, tehát Németh Balázs elég nagy hisztit csinált ebből. Azt nem tudom, hogy jogosan vagy sem, ugye az az ő felvetése, vagy a Fidesz felvetése, hogy itt valaki felelőtlen volt, mert hogy előre lett jelezve ez a nagy szélvihar, és miért nem fújták le akkor a rendezvényt. Nem tudom, tehát ezeket a döntéseket meghozni ott, szelet előre jelezni, hogy a következő 10 percben, hát ez elég kemény, de meteorológus legyen a talpán, aki ezt azt mondja a nagyfőnöknek, hogy most pedig izéron megnyomjuk a piros gombot, és leállítjuk az egészet.
Olyan országban, ahol kirúgják az meteorológusokat.
Az előélet, a meteorológiai szakma előélete alapján ez pláne nehéz, de ez kétségtelen, hogy egyszer csak akkora baromi nagy szél lett, hogy a parlament felül, ráadásul a Szabadsághíd felé hozta az egészet, úgyhogy ez most vessetek meg is, röhögjetek ki. Napszemüvegben néztem a tűzijátékot. Mert hogy
miért volt nálad? Egyáltalán este volt a tűzijáték. Mit keresem nálad?
Súgtak a Tiszából, hogy ez a szélvihar. Hajrács, tudod, hogy ne fújja szét a izét a kis loboncaimat. Szóval, hogy valóban ott az egy érdekes szituáció volt, mert ilyen viharos szél volt, nem tudom, majd, de a lényeg az, hogy annyira tele lett pernyével a szemem, hogy én azóta nem látok tisztán ebbe a tűzijáték ügyben. Szünet.
Az urak országjáráson vettek részt, méghozzá vidékjáráson, mind a ketten más. Hol voltatok?
Nem együtt voltunk, igen.
Igen.
De amúgy nagyon szívesen látlak egy országjárásomon, hogyha van kedved eljönni.
Nem, köszönöm, nem, de nem azért. Nem azért.
Micsoda?
Nem, azért nem,
így élből visszautasít.
Nem, én a Dávidnak a videóit néztem, mert szerintem ezek jó, nagyon jók voltak. Gondolom, az elején neked is volt egy ilyen rácsodálkozás érzésed, nem, hogy miként is működik a vidéki Magyarország, amikor tudjuk, meg hallottuk, meg ízed, amikor itt szembesülsz ezekkel a dolgokkal, és én arra vagyok kíváncsi, és én azért nem mennék el veled, mert országjárásnak. Mert hogy a tiéd az nagyon politikai, tehát hogy én meg így belecuppanok a épp azért, rábökünk a térképre, de levalagyom a teljesen véletlenszerűen. Aztán érdekel egy politikait belőle, igen, de hogy nem azért, hanem tényleg csak egy hirtelen, hogy belezúlni egy kis közösségnek az életében, megnézni, hogy mi a bajuk, meg hogy élnek, meg mi a szép, meg mi a jó, és nem tudom, te hogy vagy vele, de hogy most is én ugye péntek óta a magyar sivatagot jártam, és hogy valahogy lehet, hogy csak én vagyok így veled, de hogy rengeteg nyomorúságot láttam most. Tehát, hogy amikor kézzel foghatóvá válik az, amiről itt a stúdióban beszélgetünk, és hogy ezek ilyen számok, megadatok voltak eddig, hogy ennyire nincs víz, meg a talajvíz itt van, ott van, ott van, és majd persze ebből írok is egy riportot, mert tényleg döbbenetes dolgokat mondtak a helyieknek. Hát amit látsz, hogy ez nem pusztulat most már, hanem pusztulás. Tehát az Alföldnek vége, én azt gondolom. Tehát ebből nem jön ki. Tényleg elképesztő. Tehát, hogy az erdők száradnak ki. Tehát nem az van, hogy már a szőlőt nem tudják gondolni, ott a Soltvadkert meg környékén, hanem hogy amivel bodzával próbálkoztak páran, hogy hát ha akkor az is kiszárad, minden kiszárad. Az erdők úgy néznek ki, mintha felgyújtották volna őket, de nem gyújtotta fel őket senki, hanem a nap gyújtotta fel őket, kifordulva a földből, bokáig ér a homok, megmér 56 fokos volt a homok. És már mi egy olyan nap mértük, amikor nem volt 40 fok, tehát hogy el sem tudom képzelni előtte, mi volt. És látni ezt azt, hogy innen nincs kiút, egészen elkeserítő, és csak azt akartam mondani, hogy olyan furcsa mégis, hogy mész nagy nyomorba, találkozol ezekkel a szerencsétlen magukra hagyott emberekkel, tanácstalanok kétségbe esettek, és mégis az egész után valamiféle feltöltődéssel térek mindig haza. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy mi ez. És ez nem a vidék romantikája, mert ennek a dolognak nincs romantikája. Ez kegyetlen, amit most lát az ember, vagy amit én most tapasztaltam, és mégis feltölt valahogy. Ezt nem tudom, ez passz. Ez valami, lehet ilyen zsigeri, vagy genetikai, akármi a vidékiségem valahogy egy kicsit így hazatalál, és akkor még a pusztulatban is megtalálja a nem tudom mit.
És mennyire beszélgetett az emberekkel, vagy mennyi ilyen kontakt van így a helyiekkel?
Mindig. Mindig. De ugye nem újságíróként megyek, tehát nem úgy megyek oda, hogy én most egy cikket fogok írni róla. Abban a pillanatban egy beszélgetés átfordul oda, hogy ez már érdekes, vagy egy cikkben megírnám, akkor persze mindig mondom, tehát, mert ugye transzparensnek kell lenni, és akkor mondom, hogy egyébként én újságíró vagyok, és akkor ha így is elmondja, vagy így is megmutatja, vagy így is beszélgessünk, akkor beszélgessünk, mert nagyon fontos. De egyébként én csak úgy oda megyek, és annyi az egész, hogy őszintén kíváncsi vagy, és ezt érzik az emberek. Tehát őszintén nyílt vagy, de ezt gondolom te is tapasztalod. Őszintén kíváncsi vagy, akkor el fogják mondani, meg hát nekem soha semmit. Nem volt negatív élményem ezekből a falu, meg vidékjárásokból soha.
Igen. Hát én meg annak idején elkezdtem ugye tavaly szeptemberben, így a választások előtt még egy bő 8 hónappal, akkor ugye nekem az volt a kimondott célom, hogy minél több embert megpróbálják átfordítani, hogy szavazzon a rendszerváltásra. És kimondottan olyan településeket mentem, ahol amik ilyen 80% Fidesz voltak korábban. Kinéztem a 100 legfideszesebb települést, hogy én ide akkor ellátogatok, és itt fogok beszélgetni az emberekkel, megpróbálni egy kicsit jobban megérteni, és bemutatni az embereknek, hogy miért szavaznak az emberek a Fideszre a mai napig, és utána megpróbálom egy kicsit irányított kérdésekkel, beszélgetéssel, őszinte kíváncsisággal és empátiával egy kicsit elvinni őket abba az irányba, hogy változásra van szükség ebben az országban. És ugye innen jött ki ez az egész országjárás, fogalmam nem volt, hogy ez mennyire lesz érdekes, mennyire nyilatkoznak majd az emberek, de végül egy nagy, úgymond sikersztori lett, ugye most már lassan a 12. hónapban tartok, és most már több mint 70 településen jártam.
Wow.
Sok ezer emberrel beszélgettem, nagyon sok videó készült ezekről, és most arra készülök, hogy folytassam ezt az országjárást. Ugye a közösség erejével sikerült azért, nagyon sok kedves támogatóm van, amiért nagyon hálás vagyok, összedobni annyi pénzt, hogy tudjam folytatni, tudjam fizetni az operatőrt, meg a vágót, meg benzint, és ha minden igaz, akkor szeptembertől folytatom ezt az országjárást. De ugyan a választások után ez kicsit átfordult, mert a választások után már nem kellett nagyon meggyőzni senki semmiről. Viszont mégis úgy éreztem, hogy van azért haszna ennek az egésznek a választások után is, mert azt tapasztaltam 8 hónap alatt, hogy ezeket az embereket senki nem hallgatja meg. Senki nem kíváncsi a véleményükre, senki nem beszélget velük közügyekről, és alapvetően azért kevés olyan politikus társamat látom, akinek az a kimondott célja, hogy egy kicsit megpróbálja betemetni az árkokat, és egy kicsit közelebb hozni az álláspontokat, mert hogy azért így a választások óta ez a fő célja az országjárásomnak. És én is ezt tapasztalom, amit te István, hogy az emberek alapvetően hálásak azért, hogy beszélgetsz velük, és érdeklődéssel fordulsz feléjük, és örülnek neki, hogy valaki tényleg kíváncsi az ő helyzetükre. És szerintem ez, amit te érzel, és ez, amit én is érzek egy ilyen nap után, ami amúgy nagyon fárasztó, rettenetesen fárasztó. Én ugye naponta 2-3 települést látogatok meg, beszélgetek 100-200 emberrel, és ezekből készülnek ezek a riportok, és ez az, ami szerintem érezhető egy ilyen nap után, hogy amellett, hogy eszméletlen fáradt vagyok, és néha van bennem egy erős szorongás is, de azért alapvetően engem is feltölt, és ezért vállalkoztam arra, hogy szabadidős tevékenységként gyakorlatilag folytassam ezt az országjárást.
Szorongasz?
Igen, volt, főleg a választások előtt volt azért. Főleg a választások előtt volt azért ez a fajta szorongás érzés így napvégén, hogy voltak ilyen úgymond elveszett ügyek, vagy nem is tudom, meggyőzhetetlen emberek.
Ja, de hát az...
Akikkel tényleg nem lehetett semmilyen szinten szót érteni. És ezért ez tud egy kicsit ijesztő lenni.
Mondjuk az más, de azért is mondom, hogy a tiéd ugye az egy politikai
történet,
az én meg aztán...
Én nem vagyok újságíró, ez
abszolút nem. Mindig így abban a pillanatban, hogy politika szóba került, akkor így átmentem ilyen mosolygósban, igen. És akkor beszéljünk másról. Amúgy, ami még ilyen nagy tapasztalás, és ez korábban is megvolt, csak most már Fidesz nélkül, vagy a Fidesz ellenében, de nagyon hasonló érzés, hogy amikor állsz egy ilyen kis településen, és tudom, beszélgetsz az emberekkel, hogy mi a problémájuk, meg hogy élnek, és körbenézel magad körül is ezek a most kicsit magunk ellen beszélek, így a provokatőrben is behozott témák olyan szinten vesztik el a fontosságukat, ja, a jelentőségüket, hogy az
elképesztő. Nem, szóval hogy azok az emberek, akik olyan dolgokkal küzdenek nap, mint nap, és olyan problémáik vannak, amik szerintem mi hárman szinte soha nem szembesülünk, ezeknek az embereknek egyszerűen nincs a fókuszában az, hogy politikával meg közügyekkel foglalkozzanak, mert azzal foglalkoznak nap, mint nap, hogy hogyan tegyenek kenyeret az asztalra.
Hát túlélés.
És emellett nem fér az bele, hogy meghallgassam a legújabb Tölgyesi interjút a Partizánon.
De ez szórakoztatóipar. Tehát mi a szórakoztatóiparnak vagyunk a tagjai, mi különböző gondolatokat forgatunk meg. És
de kell ez is, tehát nem azt mondom, csak
persze,
amikor ott
persze,
vagy.
Persze, csak leginkább az égvilágon semmi nem következik ebből. Itt pont az volt ennek az országnak a legnagyobb félreértése. De tényleg a... Jó, biztos majd valaki talál nagyobbat, de én azt mondom, az egyik legnagyobb tévedése, hogy, és ez főként Fidesz, hogy azt gondoltuk, hogy a hétköznapi életünknek a befolyásolására nekünk rá kell csatlakozni a politikára. A politika mondjuk megtette, hogy belépett a hétköznapi életünk minden egyes pontjára, csak mi elhittük neki, hogy nekünk jól értesültnek kell lenni, egyáltalán értesültnek kell lenni bármilyen mértékben is a politikában, és nem kell azt nekünk félre. Tehát, hogy nem következik semmi abból, hogy nekem mi a politikai véleményem, hogy én most Orbánnal vagy Magyar Péterrel értek egyet. Az ég egy adta világon semmi, mert van itt egy, és ezt már István sokszor hallotta tőlem, van egy irtózatos mennyiségű frusztráció ebben az országban, és egy tökéletes projekciós felületté vált a politika. Az a mérhetetlen sok frusztráció, az nagyon sok negatív érzés a saját életünkkel szemben, gyakran a saját tehetetlenségünkkel szemben, a saját bátortalanságunkkal szemben, a saját döntésképtelenségünkkel szemben, egyáltalán azzal, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, milyen identitásunk legyen. Tegnap ilyen volt, holnap olyan lehet. Mi az egyetlen biztos ebben az életben, és akkor keressünk ilyeneket, és itt jön be a politika, és azt mondjuk, fiú, neked nem kell azzal foglalkozni, hogy te mit akarsz az életben, vagy te ki vagy. Majd én megmondom. Te tiszás vagy, te fideszes vagy, te keresztény, konzervatív vagy, te liberális vagy. És akkor mi rácsatlakozunk, és akkor azt hiszük, hogy megvan. Csak ilyenkor jönnek a nagy kiábrándulások, amikor megtörténik egy úgynevezett rendszerváltás, ami lehetséges, hogy végbe megy, de nem ez a lényeg. Mert a mi életünkön nem fog változtatni. Ez derült ki 1989-ben, ez fog most is 2026-ban.
De valamennyit azért...
Ezzel nem értek egyet, hogy ne változtatom
a hangulatunk, az életünk. A mélysége, változik, vagy a mennyisége, vagy a minősége önmagunk, a politika ráhatásának, de az nem lehet nulla.
Az önmagunk megismerését igazából csak nehezíti. Nehezíti, hogy eljussunk ahhoz a maghoz, amiből kiderül számunkra, hogy mi kik vagyunk, és mit akarunk, és hogy akarunk képviselni. Mert minden, amit a politika kínál ezen a piacon, az csak félrevezető, és...
Tehát röviden azt mondod, hogy a politika felkínál egy valamilyen saját szempontjából hasznos identitás maszkot jelmezt neked, mint választópolgár, te azt magadra húzod, és akkor azzal elvagy, és addig se vacakolsz magadra.
Eliteti, így van, eliteti azzal, hogy te úgy vagy valaki. Tehát, hogy úgy vagy önmagad. Úgy vagy önmagad, hogy azt a meszt rád húzza. Miközben Tamás, neki csak a szavazatot kell.
Nem ezt csinálja gyakorlatilag minden létező olyan szektor, ami tömegmanipulációval foglalkozik. A vallás is ezzel foglalkozik. Az egyházak ugyanezt csinálják. A sportcsapatok ugyanezt csinálják.
Szóval,
hogy azért ez nem egy...
Igen,
nem
igen.
Egy új keletű dolog.
De azokról
nem csak a politikára igaz.
De azokról ezt ugyanígy el tudom mondani. Csak annyi a különbség, hogy régen mondjuk a politikának versenyeznie kellett a... teszem a sporttal, vagy a kultúrának egyéb területeiben, mondjuk a zenével, és akkor mindenki válasszon a saját életéből, hobbiából, vagy a szabadidejéből egy olyan szubkultúrát, amire tud csatlakozni. Na, az történt, hogy a politika viszont ezeket nagyon csúnyán meg elkezdte leelőzni. És ez látszik a kattintás számokból. Tehát azért ez nem egy atomfizika. Fölmegyünk, látjuk, hogy az algoritmusok miket dobálnak elénk, milyen számokat produkáltak a kampány idején azok a videók, amiket mondjuk Potyodni Edina, vagy akár jól van ez így fölpakolt, de is nagyon szép számokat produkálsz, mert a politika az átvette ebben a szórakoztatóiparban egy csomó más részre terület helyét. Mert mert mondom, elhitették velünk egy ilyen hipnózis során, hogy itt vagy tiszás vagy, vagy fideszes, és ez a te további életedet befolyásolja, nem hogy az befolyásolja, megmondja, hogy te ki vagy. És ezért történt az, hogyha elkezdted kritizálni Magyar Pétert, akkor sokan nem úgy érezték a Magyar Péter támogatói, hogy te Magyar Pétert bántod, hanem őket bántod.
Szerintem itt több dolog is, szóval van olyan dolog, amivel egyetértek, van, amivel nem, de azért nem gondolnám, hogy nem. Szóval szerintem az állítás, hogy nem befolyásolja az életüket, hogy mi történik a politikában, én ezt nem tartom helytállónak. Már csak azért sem, mert főleg ez a választás, és szerintem azért is volt ez a választás ennyire meghatározó, és azért követték ennyien, és azért volt ennyi engagement is így a social médiában, és ezért voltak ennyire erős érzelmek, mert rengeteg ember, köztük én is teszem hozzá, úgy éltük meg ezt a választást, mint egy fajta élet-halál harcot, uh-huh. ahol, hogyha marad a fideszes állampárt, akkor gyakorlatilag olyan nagy hatása lesz a mi életünkre, amivel már nem tudunk együtt élni, és adott esetben mondjuk el akarunk menni az országból. Vagy most én kicsit különleges vagyok olyan szempontból, hogy egy parlamenti képviselő voltam, és küzdöttem az előző rendszer ellen, de hogy bennem az komolyan felmerült, hogyha marad a Fidesz, akkor elindulnak ellenem olyan eljárások, amivel már nem fogok tudni mit kezdeni, amik nem szabálysértések, hanem büntető eljárások, és akár az is felmerült bennem, hogy szabadságvesztésre ítélnek. És azért ez egy elég ijesztő, hiszen nagyon sok emberben volt, nyilván nem ennyire radikális, de hasonló gondolat arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hogyha ez a kormány, az előző kormány marad. A külpolitikájukról nem is beszélve, hogy mennyire tolták bele ezt az országot az Oroszország hátsó felébe, és távolította el minden létező szövetségünktől Magyarországot. Szóval hogy ilyen szempontból szerintem nagy általánosságba véve igazad van, általánosságba véve a politikának.
Csak te továbbra is egy fantáziavilágról beszélsz, mert a jövőről beszélsz, ami nem, tehát a te fejedben létezik, meg mások fejében, de ez egy csak továbbra is egy gondolat, és nem az van, ami nem akarom nagyon spirirányba elvinni, csak aki a belső békét egy miniszterelnökhöz köti, egy párt mandátum számához, vagy a közhangulathoz, az önként adja át a kontrollt a világnak. Tehát egy olyan permanens reaktív állapotba kerül, hogyha mieink mondanak valamit, akkor eufóriát érez, ha másik oldal, akkor meg azonnal dübegurul, vagy depresszióba esik.
Jó, de ez nagyon szélséges. Igen.
Na ez a valódi belső rabság. Tehát ez a belső rabság, az a tudatállapot és napi közérzet, mindenki, amit egy Facebook poszt befolyásol.
De nem
mindenki nem megszabadul, hogy a politikától... De ezt mondom, hogy ha ezt tudatosítjuk, hogyha a külső körülményektől tesszük függővé a napi jólétünket, akkor folyamatosan a külső körülmények a világnak, a politikai pártoknak, ennek a kommunikációnak leszünk a bábjai. Mert jelenleg ebben mondjuk én értem, hogy nem mindenki ilyen, csak ha ezt elmondom, és mondjuk 100-ból 2 ember elkezd ezen gondolkodni, és rájön, hogy fú, tényleg mennyi minden változik, és én ettől függően vagyok ma szomorú vagy jókedvű, akkor lehet, hogy egy idő után le tud egy picit válni, nem nagyon, nem hirtelen, mert úgy nem megy, hanem születik egy ilyen kis közte és a politika között, és a vége az lesz, hogy az identitását nem egy politikai pártban fogja megtalálni, és ha már nem egy politikai pártban tudja megtalálni, akkor már ő kezdi el uralni azt a politikai pártot, azt a politikai közvéleményt, azt a kommunikációt, és nem pedig az rángatja őt így dróton. Így lehet visszanyerni az uralmat ebben az országban.
De hogy a pont a Tiszának a közössége olyan, ami nem ilyen?
Igen.
Itt, amit te most elmondtál, az a leghardcore-obb feketeöves, masszív, engesztelhetetlen szimpatizálás a tábora. Oké, van ilyen is. Persze, ezt megbeszéltük a tegnapi műsorban is. De a Tiszának a sokszínűsége pont azt adja, hogy ezt az identitást nem tudja mindenki magára venni, meg nem is akarja magára venni. És amit nagyon sokszor felhoztatok a Tisza ellen még a választási kampányban egyfajta ellenérként, hogy ez az O1G, hogy ez mennyire kevés, hogy az O1G koalíció. Igazából ez most pozitívummá válik pont emiatt. Mert lehet, hogy ez túl kevésnek tűnt bizonyos szempontból, hogy tényleg csak ennyi az egy politikai közösségnek a egyetlen elképzelése, terve a jövőről, hogy ne O1G amint hogy ne Orbán Viktor legyen, és hogy ne le kell váltani, és ezen kívül nincs semmi összekötő erő, és tényleg, és hogy ez mennyire felszínes, mert hogy ú, ez most az OEG koalíció. De lám, ez most itt, ha te szempontból nézzük, amit az előbb elmondtál, akkor ez pozitívumá válik, hiszen nem, ez az identitása itt egy nagyon-nagyon sok embernek. Nem tudom, mennyien szavaztak a Tiszára? 3,8 millió, ha jól emlékszem. Mindegy, 3 és még sokan.
10-20 millió körül.
Hát az majd a történelemkönyvekben úgy lesz, de most még nem tartunk
ott. Jövőre.
Még nem tartunk ott. Szóval, hogy azért az nagy részüknek valóban csak az, hogy a NER-t le kell váltani. Mert a Dávid is elmondott, meg te is elmondtál sokszor, hogy ennek egyszerűen véget kellett vetni. És ott az eszköz, hát az volt ami. A cél meg az volt ami. És akkor ez meg kell tenni. De ez nem képzik, nem képez hosszú távon, és nem képez olyan politikai identitás tömegekben.
De hogy nem. Maga a politikai hisztériához való csatlakozás, a fanatizmus.
De ezt tapasztalottam, mert benne vagyunk a tűzvonalban, és akkor mi az, amit kapunk. Ha. De a fideszesektől is, meg a tiszásoktól is, pont azoktól kapod, akik valóban ilyen szélsőségesen nézek. És főleg a Tiszánál a nagy tömeg, az nem, annak nincs ilyen identitása. Várja, hogy a 100 nap után akkor oké, lássuk, hogy akkor...
Isten, tudod, mi az első kérdése? Bárkinek, akivel találkozom, akár olyannak, aki tudom, hogy hardcore, és tudom, hogy benne, akár olyan, aki tudom, hogy hetente csak egyszer néz rá hírekre. Hogy tudsz ezekkel leülni egy asztalhoz, hogy tudsz velük beszélgetni? Tehát még rájuk is hat ez a politikai hisztéria. Én csak azt akarom mondani, hogy ha...
De ezt én sem értem egyébként.
Úgy tudunk független... Na. Ja, mert te ilyen izé vagy, ilyen kirekesztő vagy.
Igen.
Ezt tudjuk.
Kirekesztő Lipsi.
Az. Hogy... Na most kizökkentettél. Tehát, hogy a politikai fanatizmus és ez a belső gyűlölet, az mindig egy bizonytalanságot fedel. Mindig egy hiányt próbál kitölteni az ember életében is. Minél kevésbé érzi valaki a saját alapvető független belső értékét és békéjét, annál inkább kapaszkodik be ezekbe a kollektív narratívákba. Akkor így mondom. Persze. És akkor hagyjuk, hogy Tisza, hagyjuk, hogy Fidesz, ebben a Magyarországban élünk.
De a Fidesz sokszínűség miatt nincs ilyen kollektív.
Hiányban szenvedő ember, akik a hiányokat ezzel töltik.
Igen, de a Fidesznél ez oké, de a Tiszának a sokszínűsége miatt azt gondolom, hogy ez nem ilyen szintű, nem ilyen erejű és nem ilyen tömeges.
Az a helyzet, hogy a legtöbb ember ebben az országban, és most visszakanyarodok az országjárásunkra, nem olyan, aki naponta, meg hetente néz meg egy műsort, hanem, hogy nem olvassa el a híreket egyáltalán, és nem tudja, hogy ki a köztársasági elnökünk.
Az többség, persze.
Mondjuk most
ez a többség.
Nem, de még az előzőt se tudta, és még arról se hallott, hogy valaki le akarja váltani.
Köztársasági elnök, már ne haragudj.
Azt se tudják, hogy le akarták váltani az előző köztársasági elnököt. Szóval tényleg nem ezzel vannak elfogadva a napi
szinten.
És én értem ezt a lelki békét és a külső körülményeket, és ez egy nagyon-nagyon felvilágosult, már-már Butha által megfogalmazott gondolat.
Ne vidd ebbe az irányba, kérlek, mert deszakralizálod az egészet.
Nem,
deszakralizálod, és sokan így kezdenek el nevetgélni, meg kigúnyolni ezt az egészet, miközben
valós dolgokról beszél. Én nem akarom kigúnyolni.
Ez pszichológia, ez tapasztalat. Hagyd a Buthát ki ebből az
egészet. Jó, rendben. Oké, csak hogy a buddhizmus, csak azért nem hagyom, azért hoztam be Buthát, mert buddhizmus kapcsolódó gondolat ez, és a felvilágosodáshoz vezető út, az a buddhizmusban pontosan így van definiálva, hogy az ilyen külső tényezőket engedi
el az ember. Törzsi identitásnak könyvtárnyi szakirodalma van.
Amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem ez egy nagyon fontos és jó gondolat a részedről, csak hogy ez nem egy Magyarországon lévő probléma ez a világon, mindenhol mindig is probléma volt.
Csak vannak
szóval, mértékek. A külső tényezők meghatározóak az emberek számára, és ha nem a politika, akkor van 100 másik olyan dolog, ami meghatározó lesz.
Például a műsoridő.
Például a műsoridő,
de későn kezdtünk bele. De jó volt a vidéki beszámolótok is.
Gyere máskor is.
Köszönjük.
Nekem muszáj.
Köszönjük a meghívást. Köszönöm a meghívást.
Köszi. Viszontlátásra.